Istenünk, nagyon hálásak vagyunk azért, mert Te vagy a gyülekezetnek a feje, Te vagy a mi megváltunk, és rád tekinthetünk. Köszönjük, hogy tőled jön az áldás, a lelki növekedés, és most együtt egy szívvel, Uram, kérjük azt, hogy jöjj közénk, áldjál meg bennünket, biztassál a szolgálatra, a neked tetsző életre, és figyelmeztessél, vagy incsél, ha kell. Kérünk, Istenünk, hogy segíts meg, hogy tudjunk fénykedni, olyan életet éljünk, hogy az emberek meglássanak téged. Kérünk, hogy erre biztass bennünket ezen az estén, és áldjál meg minden szolgálatot kegyelmedből. Amen.
Thank you.
kedves testvéreim, nyissuk meg Isten igét a Habakuk próféta könyvénél. Habakuk próféta könyvének második részéből fogunk igéket olvasni. Az 5. verstől a rész végéig a 20. verset is felolvassuk. És bizony a bor is megcsal, felgered a férfiú, és nincsen nyugalma. Ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál. Telhetetlen, és magához ragad minden népet, és magához csatol minden nemzetet. Avagy nem költe neki ezek minnyájan példabeszédet róla, és találós mesét reá mondván. Jaj, annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé, de meddig? És aki adóssággal terheli magát. Avagy nem támadnak-e hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-e fel, akik háborgassanak téged, és zsákmányul esel nékik. Mivel, hogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek az emberek véréért, és az országok, városok és minden bennük lakozók ellen való erőszaktételért. Jaj, annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől. Házadnak gyalázatára tervezted a sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet. Mert a kő is ellened kiállt a falból, és a gerenda a fa alkotmányból visszhangoznéki. Jaj, annak, aki várost épít vérengzéssel, és aki várat emel álnoksággal. Avagy imé nem a seregek urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak. Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Jaj, annak, aki megitatja fele barátját, epédet keverve bele, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmöket. Gyalázattal telsz meg dicsőséged helyet, így áll te is, és láttassék szemérmed, reát fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. Bizony a libánoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítása, amely rettegteti őket, az emberek véréért és az országon, a városon és annak minden lakosán űzött erőszakosságáért. Mit használ a faragott kép, hogy a faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép, és amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat. Jaj, annak, aki fának mondja, serkenj fel, néma kőnek ébredj fel. Taníthat-e ez? Imé borítva van arannyal és ezüsttel, lélek pedig nincsen benne semmi. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házába ezen a délutánon. Örülünk annak, hogy egy ilyen jó helyen, jó körülmények között hallgathatjuk Isten igéjét. Isten akar táplálni, figyelmeztetni, nevelni akar bennünket a lelki életben. Legyünk figyelmesek mindarra, amit az Úr akar nekünk mondani. Kérem szeretettel az énekkar szolgálatát, és azután Szabó István testvér fog szólni.
Elég érdekes igét olvastunk fel ezen a mai délutánon, és sokat lehetne beszélni róla, és ahogy elmélkedtem erről az igéről, eszembe jutott egy eset, hogy egy velem egykorú fiú a lelkész hivatást választotta, és közben annyira belemerült ezekbe a pályázatokba, különböző a méhészette nagyon belebonyolodott, hogy annyiba, hogy annyira ment a dolog, hogy végül a lelkész hivatása oda lett. Igaz, hogy az az ember most egy gazdag ember, de az a hivatás, amelyet ő választotta, és úgy mondta, hogy elhívása volt, ez kudarcba fulladt azért, mert nem is lehet mondani, hogy lopott, csak ilyen, mert jól tudta forgatni magát, és ennek meg is lett a következménye. Hogy lehet, hogy elgondolkozunk, hogy ezek a felolvasott 10 igék nem nekünk szólnak, hogy jaj, azoknak, valakiknek, azoknak, de én úgy fordítanám le, hogy jaj nekünk, hogyha nem a Biblia lesz a mi mérték mércénk, és nem eszerint alakítjuk a mi életünket, hiszen tapasztalom naponként, hogy nem olyan könnyű tisztességesen dolgozni, tisztességesen meggazdagodni. Nagyon sok felé megfordulunk, és csak látjuk, hogy gombamódjára nőnek ki a gyönyörűmnél gyönyörűbb paloták, és akkor úgy sokszor feltűnik, honnan van ezeknek az embereknek annyi pénzük. Egy mi, és nagyon jól tudjuk, mi munkás emberek, hogy Isten igen, megáldhatja a mi kezünk munkáját, de egyik napról a másikra tisztességesen nem lehet meggazdagodni, nem lehetett a múltba se, és nem lehet napjainkba se. És Isten igéje most arra szólít fel, figyelmeztet bennünket, hogy jaj nekünk, hogyha tisztességtelen útat választunk a meggazdagodáshoz. Rám megy a lelki életünk, család életünk, és még az utódainkra is kihathat. Olyan jó, hogy én elmondhatom azt, hogy úgymond egész gyerekkorom óta arra neveltek, hogy tisztességes munkával kell megkeresni a kenyeret, és ezt láttam nagyszüleimtől is, és szüleimtől is. Igaz, hogy nem lettünk dúsgazdagok, de nem is lettünk szegények, Isten megáldott bennünket, én hálás vagyok, de nagyon jó, hogyha odafigyelünk ebben a mai világban, hogy milyen útat választunk, mert meg lesz a következménye. Milyen példával járunk elő a következő generáció, majd elmondhatja, hogy édesapám vagy nagyszülőm nem így tette, milyen tisztességes munkás ember volt, és az íge szerint élte az életét, és úgymond a görbe útakat kerülte, amiken Isten áldása nem tud megnyugodni, amit Isten nem tud megáldani. Én szeretném, hogyha Isten vizsgálná az én életemet is, a testvérek életét is, hogy mindennapokban, hétköznapokban nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy kell döntsük, hogy most ezt az útat válasszuk, vagy azt az útat. Lehet, hogy nem lopunk, nem rablunk, nem zsákmányolunk ide, de lehet, hogyha Isten igéjében megvizsgáljuk azt a dolgot, akkor nem is olyan tisztességesnek jön ki, és Isten tilt bennünket ettől a dologtól, és jó, hogyha ezeket is az eseteket megvizsgáljuk, és mindig az ige fényében hozzuk meg a mi döntéseinket, hogy Isten megáltassa a mi életünket és családunk életét is. Amen.
Atyáink ősi szent hitét, kövessük bátran lelkesen, hátra ne nézzünk semmiért, útmutatónk az Úr legyen. Atyáink ősi szent hitét, kövessük bátran lelkesen.
Köszöntöm a gyülekezetet, és így gyorsan elmondom, hogy kicsit izgulok, mert nem készültem ugye bizonyságtételre, csak is spontán kiállok, akkor most elmondom. Egy rövidke tapasztalatomat, amit az Isten által élhettem meg. Hát ugye egyetemre készültem, és így észrevettem, hogy hogy munkál ki az én életembe Isten ezt az utat. És hozzá szeretném ehhez fűzni azt, hogy mikor imádkoztam azért, hogy ugye anyagi háttérre nem rendelkezhetem, és hogyha lehet, csak mindig annyim legyen, amennyire épp szükségem lesz, ne legyen az, hogyha dolgozok is, hogy többet keresek, mint amennyire szükségem van, mert nem akartam azt, hogy bővölködjek, és akkor ne is merjem meg az Úrnak az akaratát. És ez nagyon jól is jött, hiszen mostan már pár napja, ugye, hogy sikerült a felvételim, kellett a pénz a beiratkozáshoz az egyetemre. És elfogyott a pénzem fent Váradon. És épp egy bank mellett sétáltam, mondottam, benézek, hogy hát, ha mégis valami akad még a bankkártyámon is. Egy olyan tapasztalást éltem meg, hogy pont annyi pénz volt a kártyámon, amennyire épp szükségem volt a beiratkozáshoz. És olyan jó volt megélni azt, hogy az Úr tényleg meghallgatja az imáimat. Hát így szeretnék a gyülekezetnek is egy tanácsot adni, ugye még fiatal vagyok, nem tudok bőven szólni, de ne kívánjunk gazdagságot, mert nem ismerhetjük meg az Úrnak akkora az erejét. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ezért gondolatunk az, hogy Isten megítéli a kizsákmányolást. Én úgy értettem meg a magam számára, hogy mindaz, ami nem az enyém, és azt, ha elveszem, az lopásnak számít. És Isten megítéli a lopást, a hamis dolgokat. Bennem is megítélte a jó Isten. Sok minden eszembe jutott ezen a területen. Fiatal lány voltam, a Mondiálába dolgoztam, és szerettem a szakmámat dolgozni, varni. Aztán gondoltam magamba, összeállítok én egy szoknyát magamnak, van ott elég úgyis, összeállítok egy szoknyát, és felveszem magamra, aztán majd kijövök vele. Hát persze, hogy ameddig odaadtam a kolléganőnek, hogy eldolgozzák az oldalát, jött a mester, megkérdezte, hogy kié ez a szoknya. Hát az Irmáé. Hát persze, hogy akkor elővett, jó fejmosást kaptam, és nagyon meg kellett szégyenüljek, mert loptam. És annyira bántott a lelkismeret, nem tudtam nyugodni, éjszakákat nem aludtam, emlékszem, a régi maház volt meg. Aztán a testvérek látták rajtam, hogy nagyon szomorú vagyok, nagyon bánt valami, és megkérdezték, hogy miért olyan szomorú az arcom. És elmondtam, hogy hamisan el akartam lopni egy szoknyát, és a Jóisten rám nehezítette, és nagyon szégyellem magam, nagyon össze vagyok törve lelkileg. Advent volt, én úgy féltem, hogy el ne jöjjön az Úr Jézus, és én itt maradjak egy ilyen lopott szoknya miatt. Nagyon, nagyon féltem. De olyan jó volt a testvéreknek az átölelő szeretetük. Itt a bizottságban együtt imádkozni, segítettek bűnbánatot tartani, és felszabadultam. A Jóisten megbocsájtott nekem, és a lelkemet felszabadította. Olyan örömmel mentem haza azon az estén, úgy éreztem, mintha angyalok repítettek volna hazafelé. És akkor már nem féltem, hogyha jön az Úr Jézus, hogy itt kell maradjak. Aztán olvastam az igét, itt, ami nekem nagyon sokat üzent akkor, hogy még a kő is ellenet kiállt a falban, és a gerenda a fa alkotmányából visszhangoz néki. Vittem én el még egy néhány válfát is. Ki volt hajítva, nem kellettek azok a válfák. Másik nap összeszedtem a válfákat is, visszavittem, átadtam a mesternek, a mesteremnek, és mondtam, hogy a Jóisten megbocsájtott, felszabadított, itt vannak a válfák, nem kell nekem semmi, de hát ezt vihetted volna, nem kell, mert én a mennyországba akarok jutni, és örülök ennek a munkának, hogy a Jóisten megítélte bennem a hamisságot, és készít, azóta is készít. Sok formálni valója van bennem, de akarok engedelmeskedni az ő szavának, mert itt a földön tudunk elkészülni, hogy a mennyországba bejussunk. Engedjünk az ő szavának, hogy tisztítsa az életünket. Amen.
Krisztus fél előtt hozott nekünk,
újra itthon lenni a testvérek között. Én sem készültem szolgálattal, de az utóbbi rövid időn belül olyan sok minden történt velem, hogy ezt mégis én is meg kell osszam. Talán tudják a testvérek azt, hogy Győrbe készültem, mint járműmérnök, és úgy láttam, hogy Isten oda vezet. Annyi mindenen átvezetett, nyitott kapukat találtam, és körülbelül úgy 3 hete, miután voltam interjún is az Audi cégnél, kaptam egy hívást, hogy nem vettek fel. Az akkor nagyon rosszul esett, és úgy álltam Isten előtt, hogy jól van, Istenem, úgy látom, hogy te ide vezettél, és most mégis nem. Akkor miért tetted ezt? Vagy most mihez kezdjek? És úgy érdekes volt, hogy látnom azt, hogy annyi minden átvezetett Isten, és megtette volna, hogy már a legelején azt mondja, hogy nem. És akkor nem is okozott volna olyan nagy szívfájdalmat, fogalmazok így. De mégsem így történt. És úgy el voltam keseredve Isten előtt. És az utóbbi időben még szintén ez a téma foglalkoztat, és kaptam egy igeverset, Példabeszédek 19. része, 21. igevers. Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg. Kicsit elgondolkoztam ezen az igeversen, hogy mégis mit akar ezáltal szólni Isten hozzám, és úgy értettem meg, hogy talán azt szeretné, hogy mégis itthon maradjak. Végül is úgy imádkoztam az egész Magyarországért, hogyha akadály lesz a hitéletben, akkor ne kerüljek oda. És nem kerültem oda. Isten meghallgatt az imámat. És erre az igeversre támaszkodva készülök most Kolozsvárra, villamosmérnöki szakra. Szeretném a testvérek elé hozni ezt, és kérem, hogy imádkozzanak értem. Amúgy visszanézve erre az egész esetre, hogy érdekes volt látnom azt, hogy Isten, mondjam azt, hogy bezárta ezt a lehetőséget, de nyitott mást, és sikerült eljutnom Svájcba. Én szeretném bátorítani a testvéreket, hogy bízzunk Isten ígéreteiben. Amen.
lehetőség, akkor úgy éreztem, én is elmondom, ami a szívemben van. Íme borítva van arannyal és ezüsttel, lélek pedig nincsen benne, ellenkezőleg az Úr az ő szent helyén, az ő szent templomában. Nagyon sok minden van itt a földön, ami tetszik nekünk, arany, ezüst, akár barátság, emberi kapcsolatok, hírnév, dicsőség, nagyon sok minden lehet, ami lélek nélküli, és képesek vagyunk ezek miatt lemondani a mennyországról. Mikor készültem a táborba, a mennyországról kellett tanítsak, és találtam egy nagyon érdekes kis példázatot, aminek a mondani valója az, hogy ne mondjunk le a mennyországról. Így hangzik a kis példa, hogy egy darumadár sétált éhesen egy tóparton keresve csigákat, hogy egyen. Miközben talált is néhány csigát, egyszer csak megdöbbenve észrevett egy nagyon szép madarat a tavon úszni, és odament hozzá, és megkérdezte tőle, hogy te honnan jöttél? Annyira szép volt ez a madár, hófehér volt. Hát a hattyú volt. És a hattyú azt válaszolta neki, hogy a mennyországból jöttem. A mennyországból? Csodálkozott a daru. Igen, a mennyből, még sose hallottál róla? Nem, én még nem hallottam róla. Hát milyen az a mennyország? És a hattyú elmondta, hogy a mennyország az egy nagyon gyönyörű, szép hely. Ott aranyból vannak az utcák, gyöngyből a kapuk, és minden ragyogó, és ott nincs félelem, és nincs halál, és nincs betegség, és ott van maga az Úr jelenléte. És azt mondja a daru erre, hogy hű, hát ez valóban nagyon szép, de mondd csak, csigák vannak a mennyben? A hattyú azt mondja, nem, csigák nincsenek. Ó, hát akkor nekem nem kell a mennyország, nekem csigák kellenek. A darumadár lemondott a mennyről, a csigákért. És bennem azóta is ott van ez a gondolat, hogy mi lehet a csiga az én számomra, vagy a mi számunkra. Ahogy az elején is mondtam, sok minden lehet. Akár a gazdagság, a hírnév, emberi kapcsolatok. Mindenki átgondolhatja, hogy mi az. És az üzenet az, hogy ne mondjunk le a mennyországról, lélektelen földi dolgokért. Amen.
Tegnap este Kárpátalján voltunk Beregszászon, és megígértem, hogy átadom a gyülekezetnek a köszöntést, amit Nagykassa Dániel testvér küld. És sátoros evangelizációt tartottak az elmúlt héten az egyik sportpályán, a város szélén, és ennek volt tegnap este a záró alkalma. És ahogy ő mondta, beleadtunk apait, anyait, az egész gyülekezet, mindenki ott volt, pénzét, idejét, erejét, mindent rászánt erre a misszióra. És arra gondoltam, milyen szép az, hogy egy gyülekezet mindenét felteszi a misszióra. Tényleg ott volt mindenük, és mindenki az egész kis gyülekezetből. Hát az Úr csodálatosan vezetett minket is, mert ugye két határon átmenni, mind a két határon óriási sorok mostanában, és mikor menet közben Máté Szalkán megálltunk, összefutottunk egy ákosi családdal. És akkor mondja a fiatalember, de várj meg, mert öcsiék nem jönnek most haza, csak holnap reggel, akik Beregsurányban laknak az ukrán határon. Úgyhogy ott megtaláltuk a másik két családot, három családot, akik Ákosról, Beregsurányban laknak. Az autót le tudtuk tenni az udvaron, ők kivittek kocsival a határra, Dániel a túlsó oldalon várt, úgyhogy minden nagyon szépen alakult, és egyszerű dolgok, de az Úr ilyen egyszerű dolgokon keresztül is munkálkodik, egyengeti az utat előttünk. Úgy is, hogy nem érdemeljük azt meg. Egy dolgot még hadd mondjak el az amerikai utamról. Az egyik fénypontja az volt, amikor Elizabeth Elliot otthonában járhattam, és Pár napot együtt töltöttem az özvegyével, Lárzzal, és megható volt nekem abban a lakásban mozogni, ott lenni vele együtt, és minden emléktárból kisugárzott annak az asszonynak a hite és a szolgálata, amin az Úr őt vezette keresztül. Az irodájában még most is úgy vannak a dolgok, a könyvek, ahogy ő maga után hagyta, és ez mind megható volt. És egyik nap aztán megláttam a nappali radiátorán egy hosszú lándzsát, és azt kérdeztem a férjétől, hogy ez lenne az a lándzsa, amivel Jim Elliottékat megölték az indiának. Hát lehet nem pontosan ez, de ezt is arra célra használták, úgyhogy kezembe foghattam azt a lándzsát, palisanderfából faragott lándzsát, amivel annak idején a misszionárusokat megölték az indiánok. És arra gondoltam, hogy milyen ára van a missziónak. És a Isten megáldja azt a missziót, amiért árat fizetnek az övé gyermekei. Aztán egyik nap pedig kimentünk a temetőbe, ahol van temetve Elizabeth, és hát gondoltam, hogy valahol lesz egy szép emlékmű, hogy itt nyugszik Elizabeth Elliot, misszionárusnő, és így tovább. Aztán, hogy bementünk a Hamiltoni temetőbe, végig a központi, hát aszfaltosak ottan a sétányok is a temetőben, és elmentünk egészen le a temető végéig. Hát gondoltam, hogy meg akarja mutatni nekem az egész temetőt a testér, hogy lássam, milyenek itt a temetők. Aztán leállította a motrot lenn a temető legvégén, ott, ahol már csak ilyen sövénykerítés van, és azt mondja, na, ott van, abban a sarokban nézd meg, ott van a sír. És amikor elmentem a temető legvégében, az utolsó parcella, egy egyszerű terméskő, egy ovális alakú terméskő, és csak fekete, apró betűkkel rá van vésve a neve, és alatta egy igevers töredék. Ézsaiás 43:2. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ennyi maradt utána a temetőben. És arra gondoltam, hogy amilyen nagyszerű volt az élete és szolgálata, olyan egyszerű a síremléke, mert nem az a lényeg, hanem az a munka, az a mű, amit Istenért végzett el. És neki volt egy mondása, amit az egyik könyvében találtam, mi szerint azt mondja, hogy Isten munkája sohasem a hamuval ér véget. És Lóri, neked is mondom, Isten munkája nem ér véget a hamuval. Sokszor úgy gondoljuk, hogy na itt a vége, eddig volt az Isten terve, és nincs tovább. Hát nem így van. Isten műve, Isten munkája, terve sohasem a hamuval ér véget. Hát az Úr áldjon meg bennünket. Amen.
Thank you.
valóban érdekes ige, amit olvastunk ma délután, de tanulságos minnyájunk számára. Habakuk próféta a kérdező próféta, aki várja Isten válaszát, és Isten hosszabban kifejti az ő válaszát, mint ahogy mi gondoljuk, nagyon egyenesen elmondja a dolgokat. Ha ebbe a korba ért volna Habakuk, akkor azt kérdezte volna, hogy miért engedte meg Isten, hogy például Münchenbe egy fiatal ember lövöldözzön, és annyi embert megöljön. Miért engedi ezt meg Isten? Ha szeret az Isten, akkor miért kell az ártatlan meghaljon? A másik a kamionnal ugye belehajt az emberek közé. A másik többen társával ugye felrobbantja magát. Meghalnak úgymond az ártatlan emberek. Miért történik ez? Ha szeret az Isten, ha jó az Isten, ha mindenható az Isten és mindenről tud, akkor ezek a dolgok miért történnek? És valahogy ilyen kérdésekkel volt tele Habakuk, abban az időben is volt ilyesmi, és akkor Isten megmagyarázza, hogy bűn volt, meg bűn van, és ezért kell a büntetés. A vérért, a gyilkosságért, az erkölcstelenségért jön a büntetés. Magas és nagy civilizációkban, nagy világvárosokban megtörténik a katasztrófa, azért, mert Isten megengedi, mert Isten bünteti a bűnt. És mi ebből mit kell tanuljunk? Mi a tanulság ebből? Hát mi hívő emberek, látva ezeket a dolgokat, ezektől meg kell tisztuljunk, ezektől a bűnöktől. És itt az ige, ahogy olvastunk, testvéreim, öt jaj szó van, amit Isten szomorúan mond el. Ebben az öt dologban benne van a bűn is, meg a büntetés is. És mi ezeket el kell kerüljük. És ezekről szeretnék most röviden szólni, hogy ezeket a dolgokat kerüljük el. A kapzsiság, a kizsákmányolás, zsarnokság, részegség és a bálványimádás. Mindegyik megtalálható a mi korunkban. Akármilyen nagy a technika, a műveltség, akármilyen nagy életszínvonal van itt vagy ott, sajnos, hogy ezeket a dolgokat meg lehet találni mindenütt nagyon sok helyen. Vajon az én életemben is? És Isten azt akarja, hogy ezek a bűnök legyenek elítélve bennem. Ítéljem el, harcoljak ezek ellen, hogy ne legyen ez az életembe. Hogy ne kelljen jaj szóval, szenvedően, szomorúan közelítsen felém az Úr Jézus, hanem szeretettel. Hát a kapzsiság, jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé, és aki adóssággal terheli magát. Hát a kapzsi ember az a telhetetlen ember, aki birtokolni, megszerezni akar minden áron. Mindegy neki, hogy milyen áron szerez meg valamit. És ezért a babiloniak, mert ezekről van itt szó, éppen jött a babiloni birodalom, és Izrael népében kegyetlenkedtek, öltek, erőszakoskodtak, mindenféle rosszat tettek, kifosztottak embereket, és a próféta kérdezi, hogy ez miért történik meg. És ő mondja, hogy sajnos azért, mert az Izrael népe is ilyen volt, és Isten most megítéli a bűnt, és ilyen van a babiloniak között is, és Isten megítéli bennük is ezt. Mert lehet, hogy ők most fenn vannak a csúcson, és erő van bennük, politikai, meg gazdasági, de ők is ki fognak fosztatni, mert ez lesz a büntetés. Mivel, hogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged is, mind a többi országok. És történelmileg a perzsa méd birodalom pontosan ezt tette a babiloniakkal. Tehát amit Isten mondott a próféta által, ez történt meg. Mert hogyha az ember azt mondja, gyűjtök magamnak, legyen nekem, ez az enyém, nem tudja birtokolni, mert üres az, nem teljes, nem tölti be az embernek az életét. És az lesz a nagy nyomorúság, majd elveszíti ezeket a javakat. És nem ebben kell találja az ember az életének a megoldását. És testvéreim, vizsgáljuk meg, hogy nem mi is úgy vagyunk pénzzel vagy anyagi javakkal. Hogy lehet, hogy nincs ott az a sok pénz, vagy lehet, hogy van, mert nem ezzel van a baj, hogy van vagy nincs a pénz, hanem az a vágy, amely emészt, amelyik lefoglal, leköt, állandóan erre gondolok, ezzel foglalkozok. Ez tölti be a szívemet, az igyekezetemet, a gondolataimat, az imádságomat, mindenemet, hogy legyen nekem több. És mindent megteszek annak érdekében, bármit megteszek annak érdekében. És sajnos, ugye, a munkahelyen lehet azt látni, hogy az emberek beárulják munkatársukat, lejáratják, nem dolgozik főnök. Én láttam. Vagy éppen elveszik a munkapiacot. Ha ne vegyél többet tőle. Ha nézd oda, milyen áru. Vegyél tőlem. Csak azért, hogy neki legyen, és ő előrébb jusson. Bármit megtesz. És ez megtörténik kicsiben is a gyerekek között, de megtörténik felnőttek között is, és milliárdos, vagyonos, meg nagy cégeknél is. Mert ez hajtja az embereket. Legyen több. Soha nincs megelégedve azzal, ami van. És ez emészti az embert, és ettől Isten meg akar tisztítani. Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, mondja Isten igéje. De lehet, hogy nem a pénzre vágyok, vagy nem ez van, de ott van az a dicsőség. A hírnév után való vágy, amely ugyanúgy emészt, hogy én legyek az első. És ennek érdekében megteszek bármit, ha megjelenek valahol, akkor mindig arról beszélek, aki vagyok én, meg amit én csináltam. Meg az a legjobb. A szegény ember, akivel beszél, elmondaná ő is, amiben van. Az ő fájdalmát, de nem lehet. Mert kapzsi vagyok, és telhetetlen vagyok, mert meg akarom szerezni a dicsőséget. Pedig a dicsőség az Istené. És amikor Isten akar felemelni, akkor felemeli az alázatos szívű, az alázatos lelkű embert. Vigyázzunk ezekre a dolgokra, és valóban lopás, hazugság, ilyen vágy, ilyen telhetetlen vágy, ilyen kapzsi vágyjal, vigyázzunk, harcoljunk ez ellen. Tele van a világ ezzel, és nem csak a terroristák vannak ezzel tele, nem csak a menekültek, meg ezek ez az áradat van ezzel telve. Van az én szívemben mi van? Van-e hálaadás? Van-e megelégedés? Van-e Isten félelem? Van-e vágy arra, hogy szolgáljam az Urat? Azzal, amim van, talán kevés, vagy több, de ezt az Úr rendelkezésére bocsátom. Harcoljunk a kapzsiság ellen, testvéreim. A másik terület a kizsákmányolás. Jaj, annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, magasra rakassa fészkét, házadnak gyalázatra tervezted a sok népek kiirtását, mert ugyanez a felfogás, hogy elveszem a másiktól. Mert én erősebb vagyok, mert én nagyobb főnök vagyok, mert én most nekem megadatott ez a lehetőség, és akkor kizsákmányolom a szegény embert. Hozzál még pénzt. Hozzál, gyere még. És amikor az ember ezt így teszi, akkor nagyon rossz lelkület van benne. Nagyon rossz lelkület van benne. Ne így legyen ez az életünkben. Ne legyünk ilyen élősködő emberek, akik csak gyűjtenek, úgy, hogy másokat kizsákmányolnak, csak azért, hogy nekik legyen ház, nekik legyen nyaraló, neki legyen egy autó, vagy két autó, vagy ki tudja hány, vagy mennyi euró, vagy forint, vagy az, ami. És Isten azt mondja, hogy vigyázz, mert a kő is ellened kiállt a falból, a gerenda a fa alkotmányból visszhangoz. Ezt mondta az Úr Jézus is, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak beszélni. Mert lesz az ítélet napján, amikor az élettelen tárgyak is, a terméskő, a gerenda, meg sok minden megszólal, mert azt mondja, az ember nem tudja senki. Minden elő fog jönni az ítélet napján. Ezért ezt a lelkületet, amely csak a gyűjt, csak a mások kizsákmányolásán töri magát, csak hogy neki legyen, milyen jó lesz az, ez nem kell ott legyen az életemben és az életünkben. És hogyha látjuk ezt a környezetünkben, olyan emberekben, akik felé nem tudunk hatni rájuk, akkor az Úr vizsgáljon meg, hogy nem-e ott van bennem ez a vágy. Nem-e ott van bennem ez a vágy. Mert ugye a szülő is ki tudja zsákmányolni a gyerekét. És látjuk ezt extrém esetben, ugye? Odáig, hogy megkötik a gyermekét, a gyermeküket, és dolgoztatják, és ők meg lógatják a lábukat. Vagy felveszik a gyereksegét, és abból élnek, és isznak, és vigadnak. Extrém esetek. De nem-e a kizsákmányolás? Ott van bennem is, hogy valahogy szert tegyek ezekre. Vigyázzunk ezekre a dolgokra. És Isten mutassa meg, hogy meg kell alászkodni, dolgozni kell, szeretni kell, az embereken segíteni kell. megalázkodni az Isten előtt, mert éppen erről szólít Isten igéje, hogy az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld. Vajon erre törekszek én? Vagy a saját dicsőségem, a saját királyságom építésére törekszem? Isten elhozza az ítéletet, és azokat a népeket, azokat az embercsoportokat, terroristákat, vagy a közel-keletről. Ez is érdekes, hogy akkor Babilont hozta, meg Asszíriát, meg azokat a népeket, és ezzel büntette úgymond Izrael népét, hogy most ugyanezt látjuk, hogy felhozza Isten az ISIS-t, az asszírokat, vagy a Szíriából, meg ezeket a menekülteket onnan, ahonnan, és ezt hozzák ők azt, ami bennük van, azt, amit ők tudnak csinálni. És én nem tudok tenni ellene. Politikusok megpróbálnak. Az Orbán Viktorék meg azok, akik. Mi kell, hogy imádkozzunk azokért az emberekért. De én, mint hívő ember, nekem az a feladatom, látom, hogy ezek ilyenek. Nem akarnak dolgozni, csak élősködni jönnek ide, csak nekik legyen minél jobb, szebb. Hanem ez van bennem is. És Isten ítél. Őket is meg fogja ítélni, mert az ítélet elé fog állni mindenki. De az ítélet az Isten házán kezdődik, és vajon odaálltam-e az Isten ítéletéhez, és vajon nem volt bennem is ez a vágy, ez az óhaj, hogy nekem legyen, és csak nekem legyen. És ha nincs, akkor bosszankodok, ha akkor nincs, akkor panaszkodok, és lejáratok másokat, és rájuk taposok, csak azért, hogy nekem legyen. Hát ne legyen ez a lelkület senkiben. Aztán ott van a zsarnokság, amit látunk itt az igében. Jaj, annak, aki várost épít vérengzéssel, és aki várat emel álnoksággal. Hát ezek az emberek használták az ő hatalmukat, az ő befolyásukat a rosszra. És kegyetlen zsarnoki uralom volt a babiloni uralom. Fogságba is vitték ugye Izrael népét álnoksággal és vérengzéssel. És látjuk ezt bizonyos népeknél, hogy annyira egy könyv, akár a Korán, akár a filozófiailag, vagy vallásilag az Allah befolyása alatt vannak egyesek, hogy nem engednek, és ezt csinálják, mindenütt nézik, hogy hol tudnak kárt tenni. És soha nincs felkészülve a biztonság, a rendőrség, vagy bárki ezekkel kapcsolatosan. Mert ez a lelkület van. De vajon az Isten népében bennünk nincsen ez a lelkület? Amikor a felnőtt gyermek zsarolja a szüleit. Ezt lehet látni, sokfele lehet olvasni ezt. Írja alá a papírt, legyen az enyém minden. Aztán ott marad, szegény, szenved. És legöreg otthonba, ha, legjobb esetben. De ezt lehet látni. Keresztény világban van ilyen? Hát milyen keresztény világ ez? De ha közelebb jövök hozzánk, vajon ez a vágy nincs bennem? Nincs bennünk? Nem kell ott legyen. Hát ezt az Isten megítéli. Mi arra kell törekedjünk, hogy az Úr dicsőségének ismertével betelik a föld. Erre kell törekedjek. Hogy az Isten ismerete, azt hirdessem, a bizonságtevés, az Isten igéjének a hirdetése, ez erről legyen ismert a hívő ember, nem arról, hogy ő mit akar. Hogy ilyen elveknek, meg filozófiáknak, meg szabályoknak, meg embereknek veti alá magát. Nem. De megtörténik. Mikor a gyülekezet, keresztény gyülekezet megmondja a vezetőinek vagy a pásztorának, ezt prédikálhatod csak, más nem. És ez van a keresztény világban. A zsarnokoskodás, a mindenféle uralkodás emberek felett. És az Isten azt akarja, hogy ezek a dolgok ne legyenek bennem. A szeretet, az Isten ismerete. Az evangélium, a teljes írás, ez legyen ismert az egész világon. Aztán ott van a részegség. Sajnos egy betegség, egy nagy bűn, mert sokan csak betegségnek mondják. hogy hát ilyen vagyok, én így születtem, ilyenek voltak a szüleim. Ez bűn. És lehet, hogy régen, mondom most így, hogy az emberek szükségből nagyon fertőzöttek voltak a vizek, beszélek a 14., 15. században, 17. században, és akkor szükséges volt, hogy az ember éljen esetleg egy kis borral. De most már nem a szükség irányítja az embereket arra, hogy igyanak, hanem a kívánság. Az a vágy, hogy valamivel egy kicsit jobban érezze magát, és erről beszélt az ige, jaj, annak, aki megiptatja fele barátját, és még epét is kever bele, azért, hogy megláthatjon a szemérme. Azt mondja Isten ige, pontosan, mintha a mai napokban írna Habakuk. Ha mindenféle szereket, mert itt most nem csak a maga, a borról beszélünk, hanem mindenféle szerekről, kábítószer, gyógyszerek. Hogy az ember állandóan ezen van, és függő már. Lássuk a sportolóknál. Él sportoló, de dopingolja magát. Mert előrébb kell jutni. Lehet ez a kávé is pontosan ez. Vagy az ember büszkesége is megrészegítheti. És az is ad egy ilyen feldobottságot az embernek. És egy olyan világban élünk, ahol ez a természetes, ha bemész az ember házába, hogy mit iszol. Na most hogy van a keresztényeknél? Hát a keresztények erről kell ismertek legyenek, hogy ők a könyvet, a Bibliát veszik elő, és a mestert, a Krisztust hirdetik. És józanok, és éberek, és így élik le az életüket. Nem kínálnak, nem csinálnak bort, vagy szeszes italt, pálinkát, meg mindenféle. Nem erről ismertek, hogy az ő házában van minden. Van minden, ami az evangéliumhoz kell. Biblia, több fordítású, lelki könyvek, meg ilyesmi. De nem csinál kocsmát. És nem ilyen italozó ház az ő háza. Mert ezt lehet látni a világban, és bolondulnak bele ebbe az emberek, hogy elmennek valahova, és az italozás van. És ez megköti az embereket. De ez az ige nem csak arról beszél, hogy valaki iszik, hanem arról is, aki megitatja az ő fele barátját. Jaj, annak, aki megitatja fele barátját. Tehát nem csak, hogy ő fogyaszt, hanem még kínál, még ad. Persze, lehet, hogy üzletet csinál ebből, boltot, éttermet, készíti az italt, palackozva árulja, vagy éppen poharazva árulja az embereknek, de tönkreteszi őket. Nem az éberségre, nem az Isten félelemre hívja fel az emberek figyelmét, és a hívő ember ezzel nem foglalkozik. A hívő ember azt látja, hogy ő józan kell legyen. Az Úrért. Úgy, ahogy a sofőr, amikor akar menni, vagy tudja, hogy kell menjen valahova, akkor igyekszik, hogy józan legyen. Akkor az Isten embere nem erre a józanságra kell törekedjen minden időben, mert mi szüntelen kell imádkozzunk, mi minden percben, időben készen kell legyünk bizonyságot tenni, ha megkérdeznek bennünket erről, arról. Tehát a hívő ember nem arról ismert, hogy van neki otthon, és esetleg keveset iszik, hanem arról, hogy ő az evangéliumot hirdeti, és az embereket az Úr felé irányítja. Jaj, annak azt mondja, amelyik ezzel foglalkozik, ugye, ahogy olvastuk az 5. versben, hogy a bor is megcsal, felkerjed a férfiust, nincs nyugalma, kitátja száját, nem elég neki soha. Persze mindig egy pohárral iszik, hogy milyen nagy az a pohár, mint a veder, vagy ki tudja, de mindig csak egy pohárral iszik, addig még nem tud felébredni, nem tud felkelni. És ez megy a mai társadalomba, és nem szégyen. Az a szégyen, amikor már valaki nem fogyasztja. Voltam olyan körökben lelkészek, hogy én nem iszok, mondom. Ó, tudom, kocsival vagy. Mondom, nem azért nem iszok. És szinte nem lehetett volna elmondani, hogy mi van, mert hát egy olyan furcsa dolog ez. Hogy valaki nem fogyaszt. Hát hogy nem? Tehát vigyázni kell, és bizonságot kell tenni. Mert ilyen emberek vesznek körül. Paráznaság, részegség, bujálkodás, feslettségek, ezek vannak. De a hívő ember egyenesen áll. Ilyen területen is. és az Úrról tesz bizonyságot. És aztán befejezi ez az ige a felsorolást a jajokkal kapcsolatosan a bálványimádással. Mit használ a faragott kép? És vannak emberek, népek, akik ugye a kultúrájukhoz, vagy a vallásukhoz tartoznak, a szobrok. A fából faragott, vagy a vasból, vagy más fémekből, értékes fémekből is öntött bálványok. Millió dollárokba, meg eurókba kerül egy-egy bálvány templom. Múzeumok azok, rengetegen mennek és nézik ezeket a kulturális örökségeket, meg mindenféle védett helyek, hogy milyen gyönyörű ez aranyból, hogy micsoda valakit ábrázol, akinek 10 keze van. És akkor mi van, ha 10 keze van, és egyáltalán nem tud segíteni? De aranyból van, és olyan, mint egy fa. Van ábrázol, nem lehet tudni, hogy nő vagy férfi. Ezt már átvette a társadalom, nem lehet tudni már egyesek, hogy nő vagy férfi. De ez a bálványozás megy. Kő előtt, vas előtt, arany előtt hajolnak az emberek, és azt gondolják, hogy annyi az egész. Azt mondja, mit használ? Jaj, annak, aki a fának, azt mondja, hogy serkeny fel, hát úgyse segít. Vagy a kőnek, azt mondja, hogy ébredj fel. Hát hogy taníthat az? Tehát olyan balga ez a dolog. De vannak emberek, népek, akik így élnek, akik ilyesmi előtt borulnak le. És ezért fejezi be, hogy ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában, az Úr él. Az ő szent templomában van, és hallgasson előtt az egész föld, mert az Isten beszél. Az Isten kijelenti magát annak, aki hallgat, Habakuk hallgatott az Istenre. Figyelt az Istenre, beszélt az Isten hozzá, és ő megértette, meghajtotta magát előtte, majd a jövő vasárnap a harmadik rész lesz, meg a Habakuk Zsoltára. Mi ismerjük a Dávid Zsoltárait, majd jövő vasárnap a Habakuk Zsoltárát fogjuk venni a harmadik részből. Habakuk próféta, amikor ő dicsőíti az Istent, mert az Isten él, ezek az emberek, akik bálványok előtt hajolnak meg, nem. De lehet, hogy valakinek nincs egy ilyen bálványa, mert van, beültem a kocsiba, valakinek ott volt a nagy vas lópatkó. Hát mit csinálsz? Szerencsét hoz, azt mondja. Hát miért csak egyet tettél, akkor mondom. A másiknak annyi nyaklánc van ott az autójában, hogy nem lehet kilátni a szélvédőt. Tele van kereszte. Már segít. Az a fém, az a vas, az a patkó, az a valami segít. Mert ilyen felfogása van, ez a hiedelem, ez a babonaság, amiben tele van az ember. És már nem hisz az Istenben, mert hát megfogtam a patkót, és úgy mentem. És ez mit segít? Megfogta a nyakába levő keresztet is. Hú, milyen jó ez. Hát nem ez az, ami segít. Ez nem. Ez vas. Még ha arany is. Nem ez az, ami segít. Hát mi az, ami segít? Az Isten. És annyi olyan bálványról lehet beszélni manapság, ami modern bálványok, amelyek lefoglalják az embert. Az én bálványról hadd beszéljek, hogy csak én. Az én véleményem, az én családom, az én meglátásom, az én felkészültségem, az én cselekedeteim, és mondja, és telve van vele, és én, és ő, ahogy ő gondolja, az az ember. És lehet, hogy nincs lópatkó a kocsiába, te olyan büszke. És erről beszél itt az ige, hogy vigyázzon az ember. Hogy alázkodjon meg az Istenet, legyen csendben az Isten előtt. Hallgasson előtte az egész föld. Vajon ott van-e bennem ez a vágy, hogy leborulok az Isten előtt? Az egy igaz Isten előtt, aki ki jelentette magát a Szentírásban, nem ahogy én gondolom az Istent, ahogy én gondolom az Isten félelmet, vagy az Isten tiszteletet. Hogy az elég, ha megfogom a lópatkót, vagy megfogom a keresztet, amely a nyakamba van. Vagy elmegyek valamikor a templomba, és meghallgatom a misét. Csak ennyi? Jaj, azt mondja az Úr. Sokról, sok népről, sok nemzetről. Vagy mit mond róla? Vagyok olyan közel az Istenhez, mint ahogy Habakuk volt, hogy ő megbeszélt mindent az Úrral, az Úr elmondhatta neki, és ez az ember meghajtotta magát az Úr előtt, és folytatta az Isten félelemben, a szolgálatban az ő életét, még komolyabban, még jobban megerősödve. Jeremiással kortárs volt Habakuk. Olyan korban éltek, amikor prédikáltak, és olyan volt, mint a farahány borsó. Nem hallgatták az emberek őket. Nem érdekelte. Ugye Jeremiást is bezárták, el akarták hallgattatni. Na, ilyen korban élt Habakuk is. Mikor nem terjedt az evangélium, sőt, az Isten igéjének az ellenségei erőre kaptak. És Habakuk volt olyan hívő, és kérdéseivel jött az Úr elő, Uram, miért van ez? És akkor megmagyarázta, és ez az ember elcsendesedett, és elismerte, az Úr az Isten. Én követni fogom. Testvéreim, tegyük meg mi is ezt. Alászkodjunk meg Isten előtt, kérjük, hogy tisztítson bennünket. Látjuk az elhajlást, az erkölcstelenséget, a bűnözést ebben a világban. Törekedjünk, hogy tiszta és egyenes, becsületes életünk legyen az Úr előtt és embertársaink előtt is. Amen.
Atyánk, magasztunk téged ezen a vasárnap délután. Köszönjük azt, hogy te szóltál hozzánk a te igéd által. Köszönjük azt, hogy a te igéd napjainkban is időtálló, hiába több ezer évvel ezelőtt írták, de ma is aktuális a mi személyes életünkre, és könyörgünk azért, hogy adjat, hogy az ige legyen a mi mércénk, és adjat, hogy mindig a te lelked vezetésére figyeljünk oda a hétköznapokba, hogy el tudjuk kerülni azokat a dolgokat, amik nem tetszenek te neked, és amit úgy a testünket, mint a lelkünket a romlásba vezeti. Könyörgünk azért is, hogy adjad, hogy példamutató életet is tudjunk élni a hétköznapokban, a mi családunkban, a munkahelyen, a társadalomban. Példásan tudjunk élni, hogy ezáltal is az emberek megláthassák, hogy amit a gyermekeid vagyunk, és nekünk a legfontosabb a te igéd, és annak engedelmeskedünk. Könyörgünk azokért, a fiatalokért is, akik pályakezdés előtt állnak, vagy új környezetbe kerülnek tanulmányok miatt. Adjad, hogy ott is meg tudják állni a helyüket, te vezesd őket, és adjad, hogy ott is az ige legyen nekik is a mérték. Amen.
Amen.